az igehirdetés alapigéje, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Tudatosan nem mondtam meg, hogy melyik bibliai könyvből olvastam ezt a egy nagyon jól ismert sort. Én azt hiszem, hogy itt mindenki elég tájékozódott a Biblia könyveiben, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy két könyvben található meg a mi atyánk, Máté evangéliumában és a Lukács evangéliumában. Most találós kérdést szeretnék föltenni, akkor kérdezhetném, hogy ugyan ez a sor, hogy mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké, amen, ez a Mátéba, vagy a Lukácsba van, vagy mind a kettőbe van. De még véletlenül sem akarok bárkit itten zavarba hozni, úgyhogy jobb, ha megmondom azt a választ, amit úgy is tudtok, hogy a Mátéba. Csak a Máté variációban található a mi atyánknak ez az utolsó sora. Egy hete, hogy már együtt vagyunk, minden nap egy-egy sor, egy-egy kérés, egy-egy ima kérés hangzott el, azt analizálták a igehirdető lelkipásztorok, és nagyon helyesen mindegyik a hangsúlyt az imádkozásra helyezte. Tehát mondtak ugyan egy kis háttérinformációt, egy kis teológiai magyarázatot, nem is ártott az, de látszott mindenkinél, hogy a cél az volt, hogy nem az a fontos, hogy mi most pontosan megértsük, hogy itt miről van szó, hanem inkább az lenne a lényeg, hogy mint gyülekezet, mint Istennek, Krisztusnak a népe, imádkozzuk. Imádkozzuk ezt az imát. Az utolsó igehirdetésnek egy kicsit az is a feladata, hogy összefoglalja az elmúlt hetet. Hát nem fogom elismételni azt, amit elmondtak. Akik itt voltak, azok akár részben itt voltak, azok gondolom sok-sok ajándékot kaptak. De ez egy icipici háttérinformációt. A hagyosszak meg veletek az egész mi atyánkkal kapcsolatban, mielőtt erre az egy sorra koncentrálnánk. Mint mondtam, ez a záró sor, ez két helyen található meg, Máténál és Lukácsnál. Na most a megdöbbentő dolog az, hogy körülbelül a második századtól az egyház atyák tanúsága szerint ez a mi atyánk, ez az ősegyháznak is, és az keresztény egyháznak, mindegy, hogy milyen felekezetű, mindig a liturgiának, az istentiszteletnek egy elmaradhatatlan része volt, beépült, hogy úgy mondjam, ez vált a fő imádságunká. És a fő imádságról Márk és János nem is tesz említést. A fő imádságot Jézus elimádkozza Máténál, elimádkozza Lukácsnál, de soha többet nem imádkozza, legalábbis nincs arról írás, hogy ezt máskor is használta volna a tanítványok körében. És az apostolok cselekedetében, amely az ősegyháznak a könyve, vagy Pál leveleiben, vagy bárhol, még a jelenések könyvében is, ez az imádság többet nem hangzik el. Csak a Máténál, csak Lukácsnál, és sehol máshol. Ez egy kicsit úgy megdöbbentő és érdekes, hogy annak ellenére, hogy ez az imádság igaziból csak a bibliai kor után, ugye a második, harmadik század és attól kezdődően vált a Krisztus egyháza fő imádságává. Aztán a másik dolog, amit így általánosságban mondhatunk, hogyha megvizsgáljuk ezt az imát, amelyik tényleg szerkezetében, ugye láttuk a különböző kéréseket, gyönyörűen be lehetett osztani 8 napra. A nyelvezetében, struktúrájában, a vonalvezetésében, ez egy annyira tökéletes, gyönyörű imádság, annyira tökéletes, gyönyörű imádság, és mégis, ha megvizsgáljuk, alapjában nem egy keresztény imádság. Hát ez egy egyisten hívő, monoteista, héber zsidó imádság. Még talán a muzlimok is elmondhatnák, nincs benne semmi olyan, ami őket bántaná. Ez az imádság azért lett keresztény imádság, mert Jézustól jön, tőle tanultuk, és az új szövetségből tanultuk. Nem a tartalma, nem a szerkezete teszi ezt keresztény imádsággá. Tehát sokan azt mondják, hogy egy ennyire héber, zsidó mentalitású ima kell, hogy ennek legyen valami előélete, de a tudósok kutattak, átnézték a kumráni leleteket, keresték mindenütt, hogy van-e valami ilyen ehhez hasonló, és sehol nem találtak semmit, úgyhogy nyugodtan azért rábízhatjuk magunkat a Szentlélekre és a Szentírásra, ez Jézus imádsága, a lélek adta imádság, ő ajándékozta nekünk az új szövetségen keresztül, és az egyháznak kellett vagy 100 vagy 200 év, hogy felismerje, hogy ez milyen tökéletes, milyen nagyszerű, és a maga egészébe mennyire beleillik a keresztény Isten tiszteletbe, a keresztény liturgiába. Na most azt is mondtam ugye, hogy két variáció van. A Máté variáció az a hegyi beszédnek a része. Hegyi beszédben van beágyazva. Abban a részben, ahol Jézus az imádságról beszél, amúgy is. És mondja, hogy hát ne legyetek bőbeszédűek az imádságotokba, vonuljatok a belső szobába, ne mindenki előtt ilyen büszke mellveregetéssel imádkozzatok. És amikor, amiközben az imádságról tanít, azt mondja, ti tehát így imádkozzatok. Egy példa imádság, és elmondja a mi atyánkat. A Lukácsi variációban nem a hegyi beszédbe, illetve tehát ott a síksági beszéd, nem abban van beágyazva, hanem hogy a 9. rész vége fele Jézus és a tanítványok elindulnak Galileából, és menetelnek Jeruzsálem felé, ezek a úti prédikációk több fejezeten keresztül Jézus és a tanítványok mennek, tanít, csodákat tesz, ez történik, az történik vele, és az út folyamán a 11. rész ezzel kezdődik, egyszerűen Jézus imádkozik, a tanítványok ezt látják, oda mennek hozzá, és azt mondják, taníts minket is imádkozni, ahogy Keresztelő János tanította az ő tanítványait. És erre Jézus válasza, amikor imádkoztok, ezt mondjátok. Hát ezt a eztet, ezt lehetne úgy is értelmezni, mintha ez egy ilyen előírás lenne, de azért az egyház ezt mindig aránylag szabadon értelmezte, inkább minta, inkább példaimádságnak, és mindig helyet adott. Sok másfajta megfogalmazásnak, és sok másfajta imádságnak is. A Lukácsi variáció a rövidebb. Egyes tudósok ebből gyorsan azt állították, akkor az az eredeti. Hát a rövidség az még nem bizonyít. Ték az eredetiségre, ezt se lehet eldönteni, legalábbis nem az én dolgom, meg mindegy is, hogy melyik az eredeti. A Lukácsi részből hiányoznak bizonyos dolgok. Erre volt utalás némelyik este, ugye mi atyánk, nincs Lukácsnál, hogy ki vagy a mennyekbe. Aztán folytatódik ugyanúgy, mint Máténál, és hiányzik belőle az, hogy legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, ugyanúgy itt a földön is. És a tegnapinál, hogy ugye a bűnbocsánat kérés után, mikor azt mondja, hogy szabadíts meg a gonosztól, bocsánat, azt mondja, hogy ne vígy minket kísértetbe, nincs, hogy szabadíts meg a gonosztól. Érdekesség, hogy ez a rövidebb, és emiatt is az egyház általában mindig a mátéi variációt használja, ami teljesebb és komplettebb. Én gondolom, hogy ennyi általános háttér a mi atyánkkal kapcsolatban úgy segít bennünket összekötni az elmúlt 7 napnak a prédikációival azt, amit hallottunk. Most ugorjunk, és egy pici hátteret vegyünk erre az utolsó sorra, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké, amen. Ez egy Isten dicsérő imádság, himnusz. Van ennek egy hivatalos neve, doxológia, dicsőítés, Isten dicsőítése, így hívjuk. Általában, ha megfigyeljük az ószövetségi imákat, meg talán más vallások imájában is az igaz, hogy Az imádság végén egy ilyen imádat, egy ilyen Isten dicsérés van. Néha ez kifejezi az ámen önmagába, úgy legyen, egyetértek mindennel, és adom magamat ahhoz, amit imádkoztam, az ámen, vagy pedig van egy ilyen Isten dicsérő himnusz, és néha az ámennel együtt. Például mi atyánkban van ez a doxológia, ez az Isten dicsérés, és van az ámen is. Mind a kettő egymást kiegészítve és egymást megerősítve. A lukácsi variációban nincs ez a doxológia. Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk, mondja Lukács. És szabadíts meg a gonosztól, vége. Mindig ezt a két sötözni. Ne védj minket kísértetbe, vége. Míg a szabadíts meg a gonosztól sincs, ámen sincs. Úgyhogy ez az oka is, meg a rövidsége, hogy a lukácsi variációt általában nem használjuk. Na most a Biblia eredeti példánya, mint tudjuk, az nincs meg. Vannak ősrégi kéziratok, és ezek az ősrégi kéziratok, ezek másolatai a másolatoknak. Na most Lukács másolat, kézirat egy sincs olyan, amin rajt lenne ez a doxológia. Tehát ezért mondhatjuk, hogy Lukács ez hiányzik. Máténál viszont többféle variáció van, vannak olyanok, ahol rajt van az egész, úgy, ahogy felolvastam. Van olyan a Máténál is, ahol hiányzik, tehát nem teljesen alaptalan katolikus testvéreinknél, amikor nem mondják rögtön ezt hozzá a mi atyánkhoz, hanem egy kis késleltetéssel azért hozzáteszik, ők is érzik, hogy ez annyira része, és annyira egységes része, hogy vétek lenne ezt elhagyni, ezt a doxológiát, ezt a dicsőítést. Sőt, vannak olyan kéziratok is, ahol hiányosan van. Mert téd az ország és a dicsőség. Mert téd a hatalom és a dicsőség. És ilyen variációk is vannak. Ezt csak úgy megemlítem, hogy ez a rész csak mátéi, és ezért is az oka, hogy Máténál a Mátét használjuk. Na most a doxológia, ezt a záró mondat, ennek viszont van bibliai előzménye. A mi atyánk egészének nincs. Az, hogy úgy mondjam, Jézustól pattan. De ez a doxológia, ennek az elemei, szinte minden szava, ami elhangzott az első krónika 29. részébe, amit az istentisztelet elején hallottunk, akik a református bibliaolvasók kalauzt használják, holnap vagy holnap után lesz a 29. rész. Úgyhogy pont, hogy úgy mondjam, aktuálissá válik ez az egész. Dávid király, az öreg Dávid király templomot akar építeni, meghallotta, hogy nem ő építi, hanem a fia, de mint jó apa előkészíti a dolgokat és összegyűjti az adományokat. És ott leírja a krónikák könyve, jön az arany, jön az ezüst, jönnek a cédrusfák, jönnek a díszítő elemek, jön a pénz, és akkor mind-mind együtt van. És akkor olvassuk ezt a részt, hogy a templomépítő öreg halála előtt álló Dávid az egész gyülekezet jelenlétébe ezt imádkozza, csak pár sort olvasok, mert már hallottuk. Áldott vagy te, Uram, ősatyánknak, Izraelnek Istene, öröktől fogva mindörökké. Itt hangzik el, máshol is hangzik ez a Ószövetségben, de az örökké valóságnak a gondolata itt a Dávid imába bent van. Aztán utána folytatja, az áldott vagy te, Uram, föl lehet tenni a kérdést, hogy mi tesszük áldottá Istent, vagy Istennek ez a természetes állapota. Ő Isten, ő áldott, ő imádásra méltó. Én azt hiszem, hogy inkább ez, amit hangsúlyozni szeretnénk. És utána folytatódik, tiéd, Uram, és egy sorozat rokonértelmű szó, amelyeket külön nem érdemes szavanként analizálni, mert igaziból nem a mondani valója a lényeg, hanem látszik, hogy ez az imádkozó olyant akar kifejezni, amire nincs szava. Mert tiéd, Uram, a nagyság, a hatalom, a fennség, a ragyogás, a méltóság, és sorolja, sorolja. Hát mit mondjak Istenről? Hát olyan nagy. Szinte a kifejezhetetlent, emberileg kifejezhetetlen dadogássá válik, ahogy ezeket a különböző mondatokat mondja, hogy tiéd ez, fenség, hatalom, minden, és tiéd az ország, már a mindörökké megvolt most az ország, magasztos vagy te mindenek feje, tőled ered a gazdagság, a dicsőség, az is benne van, te uralkodsz mindenen, a te kezedben van az erő és a hatalom, az is benne van a Dávid imádságban, most azért Istenünk, hálát adunk neked, és dicsérjük a te fenséges nevedet. 1 Krónika 29. Minden szava ennek a doxológiának, ennek a záró mondatnak megtalálható benne, úgyhogy ennek az egy mondatnak van ószövetségi és bibliai alapja. Na most, mivel Dávid mondja ezt a templomépítés előtt, egy adakozás előkészítésül, vagy végezetéül, amikor ő az országról beszél, egész biztos, hogy ez egy konkrét dolog. Hát most templomot építünk, most aranyat, ezüstöt gyűjtünk, most erre mondunk áldást. Akkor ez az ország is egy konkrét ország. Ez Dávid királysága. Ez Izrael. Ez egy földrajzi ország. Éppen olyan, mint Izrael, vagy Magyarország, vagy Szlovákia, vagy Ekvador, vagy bármi más. Az Úré a föld és egész teljessége. Az, hogy minden az Úré, ez is egy ószövetségi gondolat, ez is egy alapvető gondolat, ez se új dolog. És ha a föld és minden az Úré, akkor a kis Izrael, a kis Magyarország, a nagy Oroszország, vagy bármi, akkor az is, akkor minden az Úré. Itt elhangzottak versek az elmúlt napokban, ilyen magyar mi atyánkszerű versek, amelyek többé-kevésbé úgy azt próbálták kifejezni, hogy ez az ország Magyarország. Ez is az Úré és az Istené. De Krisztus után vagyunk most, és a mi atyánknál, amikor azt mondja, hogy tiéd az ország, egész biztos, hogy nem csak a földrajzi ország, hanem a jöjjön el a te országod, az Isten országod. Amiben már megegyeztünk az előző napokban, hogy minden beletartozik, ezt is jelenti a tiéd az ország. Úgyhogy valójában ezek a rokonértelmű szavak, ez egy lelki extázis, ez egy lelki imádat, próbálja kifejezni, az Istent akarom imádni, és keresem a szavakat. Keresem a szavakat, és ország, dicsőség, hatalom, stb. Külön-külön van ugyan értelmük, de a maga egészségébe próbálja kifejezni, hogy mint embernek itt el kell némulnom, és csak tisztelni, imádni és szeretni tudom ezt az Istent. Egy kicsit olyan dolog, mint a szerelmes versek, a Petőfi Sándor vette át leginkább, vagy legismertebb legalábbis a mi számunkra, szeretlek kedvesen, azt a könnyű termetet, a fekete hajadat, és sorolja, és egész biztos, hogy nem arról van szó, hogy most egy biológiai leírást írjon Szemlei Júliáról, hanem próbálja, hogy ömöljön belőle az a szeretet, amit nem tud kifejezni, amit egy másik versében úgy fejez ki, hogy minek nevezzelek, és még a nevét se tudja megmondani. A Istenimádat, a doxológia egy hasonló lelki állapotot fejez ki. Éppen ezért hát persze mindenki úgy imádkozik, ahogy tud és akar. Én azt megtanultam, hogy imád kritizálni nem lehet. Prédikációt igen esetleg, de imád kritizálni nem lehet. Az mindenkinek a magán dolga. De valójában egy szívből jövő doxológia, Isten dicséret, az nehéz hidegen elképzelni. Az kell egy kis belső hevítés is. Na most már teljesen fókuszba hozzuk ezt az utolsó sort, és próbáljuk értelmezni a magunk számára, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké adta. Mert! Ha igaz az, hogy esetleg ez a doxológia, ez a záró mondat, ez később lett hozzá kapcsolva, amint látjuk a különböző kéziratok alapján ez feltételezhető, akkor ez a mert lehet egy kötőszó. Megvan az ima, megvan az ima ennélkül is, és akkor a mertet hozzá kapcsoljuk. De a mert ez egy ilyen okszerű, okhatározószerű szó, Úgyhogy valójában helyesebb az az értelmezés, hogy mindez, hogy szenteltessék meg a nevet, hogy bocsáss meg a vétkeinket, mindez azért lehetséges, ez is elhangzott a tegnapi ige hirdetésben, mert Isten az, akinek hatalma van, aki abban a helyzetben van, aki meg tudja tenni. Mintha kölcsön kérnék, elmegyek a bankárhoz, neked van pénzed, azért jövök, mert neked van pénzed, azért jövök hozzád, és nem a koldushoz, mert valószínűleg neki nincs pénze. Tehát Isten az, aki ezt meg tudja tenni. Mikor ott voltunk az imaházban, a református énekeskémnek van egy ének, amit énekeltünk minden este egy részletet, a 483-as, amit a mi atyánkot veszi versenként és magyarázza. Megnéztem, hogy erre utolsó sorra mit mond. És azt mondja, hogy tőled kérjük ezeket, az előbbi imád, bűnbocsát, stb. Így okok indítanak minket, és az okok, mert tiéd az ország, tiéd a hatalom, tiéd a dicsőség, mindörökké. Ezeknek nincs időhatára. Tehát azért kérjük tőled, mivel ez mind a tiéd, ezért fordulhatunk az Úristenhez. Na most a tied szó is egy pillanat megállást érdemel, ha az Úré az egész föld és annak teljessége, akkor függetlenül attól, hogy én, te, mi mit gondolunk, akkor az az Úré. Tehát a végeredményben a hívő embernek nem arról van szó, hogy én most odaadom az Úrnak, hát az amúgy is az övé. Hanem arról van szó, hogy egy hívő ember felismeri, eljut arra, elismeri és felismeri, sőt, önként, örönként, örömmel, imádva felajánlja, ami úgyis az Istené. Tiéd az ország, úgyis a tied, és én ezt fölfedeztem, és ennek örülök, és nagyszerű, hogy a tied, és nem valaki másé, nem valami más erővé, nem valami sátáni erővé, vagy nem az emberém az lenne a legborzalmasabb, hanem Istené mindez. Hát ez egy óriási jó hír és nagyszerű hír. Na most ez mind nagyon szép eddig, de a mai világban nekünk van azért egy problémánk ezzel a doxológiával. A Biblia korának a nyelvezete elbírta és elviselte a királyi nyelvezetet. Olyan korban éltek, amikor a Ószövetség korában is, Újszövetség korában is császárok, királyok, cézárok, nagyurak voltak, arany, ezüst, trombiták, hadseregek, stb. Stb. Úgyhogy ha ki akarták fejezni azt, hogy az Isten emberileg a legmagasabb, az akkori ember el tudott képzelni, hát ez a király. A római császár, hát annál nagyobb már nincs, de az Isten nagyobb a római császárnál. Tehát az összes kifejezések, az összes kellékek, hogy úgy mondjam, amit egy római császárt vagy egy királyt körülvettek, ezek a szavak alkalmasak voltak arra, hogy kifejezzék ezt az imádatot. Hát természetesen, ha császár ilyen, az Isten kimondhatatlanul több. De az arany, az ezüst, a dicsőség, a hatalom, a trombiták, a grádicsok, az angyalsereg, ez mind elfogadható volt abban a millióban, abban a gondolkozásban, ahogy akkor Ó és Új Szövetség idejében éltek az emberek. Hogy ez mennyire így volt, a zsoltárok tele vannak ilyennel, csak pár sort olvasott a 8. zsoltárból. Ha látom az eget kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél. Micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, hogy és az emberfia, hogy gondod van rá. Ó, Urunk, mi Urunk, mi felséges a neved az egész földön. És a jelenések könyvében is rengeteg ilyen himnusz, ilyen doxológia van, a 4. részből olvasok pár verset. Leborul a 24 vén a trónus ülő előtt, és imádja az örökkön örökké élőt. Koronájukat is leteszik a trónus elé, és ezt mondják, méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tiéd legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett, és teremtetett. Hát ez a Biblia korának a nyelvezete, az ő számukra ez a királyi, dicsőséges, dicsőítő nyelvezet természetes volt, mert hasonló nyelvezetet használtak az akkor élő uralkodók és királyok fele. A probléma az, testvérek, hogy ma már ez nem a mi nyelvünk. Mi már nem így beszélünk. Pedig ma is szeretnénk és akarjuk az Istent imádni, az emberbe a belső készség és szükség, hogy az Isten imádja és minden fölé helyezze, az ma épp úgy megvan, mint a Biblia korának, kora emberében. Csak nincs hozzá megfelelő szavunk. Hát a mai korban is lelkesednek az emberek, hát tessék megnézni foci meccseket, olimpiai meccseket, rockkoncerteket, politikai és egyéb nagy népünnepélyeket. Hát az emberek kiabálnak, huj-huj hurráznak, őrjöngenek, majd meg őrülnek, és ritmusra tapsolnak, táncolnak, énekelnek. Ma is tudjuk ezt csinálni, világ, ma is, a mai ember is tud lelkesedni világi dolgokért. Hát akkor mennyivel inkább kéne tudnunk lelkesedni az Úristen fele. A régi királyi nyelvezet hordozta ezt az imádatot, Isten a király, de kimondhatatlanul nagyobb a királynál. Mit mondjuk ma? Mi van valami nagy? Isten a rockstar, Isten a futballcsatár, Isten a miniszterelnök, hát nevetséges és szégyenteljes lenne Isten ilyen dolgokhoz hasonlítani. Mit mondjunk ma? A régi nyelvezet ma archaikusnak hangzik, igaziból mindennapi használatra nem a miénk, de Isten dicséretre nincs más nyelvezetünk, ezt használjuk. A mának a nyelvezete pedig alkalmatlan és nevetséges, hogy kifejezzük azt, amit valójában érzünk, vagy érezni akarunk. Na most szerencsére van egy megoldás, és a megoldás maga a Szentírás adja. A felolvasott Filippi beliekhez írott levél kitűnő példáját adja, ez egy gyönyörű himnusz abból a levélben, ahol megjelenik az Úr Jézus Krisztus, és ez a kettős álláspont, hogy a királyi nyelvezet és a mindennapi nyelvezet együtt van, beszél Jézusról, aki megüresítette magát, aki szolgai formát vett fel, aki magatartásában is embernek bizonyult, engedelmeskedett mind halálig, még pedig a kereszt halálig. Nyoma sincs itt a királyi jelszőknek, ez a ma Jézusa, ez a mi Jézusunk. És ugyanaz az ének következő mondatban, Isten felmagasztalta őt mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tér meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. A kettő együtt, az emberi, a megüresített, a 21. század nyelvén kifejezhető Jézus, és ugyanakkor kölcsönkérve a Biblia világából a felmagasztaló nyelvet, és egymás mellett gyönyörűen megtérnek ezek. Úgyhogy nem tudunk túllépni a régi korokon, nem is akarunk, nem is szabad, és nem tudunk túllépni a saját korunkon se. Nem tudjuk egy-egybe átvenni a régi kornak a nyelvezetét. Imádjuk Istent a régiek nyelvezetén, és imádjuk Istent a közöttünk megjelent názáreti Jézusban, konkrétan ma az úrvacsorában. Az úrvacsora közösségében együtt, és a dicsőségesben, akit visszavárunk. Amen. Ima helyett maradjunk egy jó fél percig csendben, és a magunk csendességében beszéljünk az Úr Istennel, reagáljunk arra, amit hallottunk, és készüljünk az Úr vacsorára. Áldott légy, Urunk, hogy Te meghallgatsz bennünket. Jézus Krisztusért.